Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint azt a mai vasárnapra az igehirdetés alapjául rendeltek, és megírva találjuk a példabeszédek könyvének 16. fejezetében, az első 9 versben a következőképpen. Az emberi értelem tervezget, de az Úr adja meg, hogy mit mondjon a nyelv. Minden útját helyesnek tartja az ember, de az Úr megvizsgálja a lelkeket. Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid. Mindent rendeltetésének megfelelően készített az Úr, még a bűnöst is. A veszedelem napjára. Utál az Úr minden fölfuvalkodott szívűt, kezet rá, hogy nem marad büntetlen. Szeretettel és hűséggel jóvá lehet tenni a bűnt, az Úrnak félelme távol tart a rossztól. Akinek életútját kedveli az Úr, azt még ellenségeivel is összebékíti. Jobb az igaz úton szerzett kevés, mint a törvénytelenül szerzett nagy jövedelem. Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, nem tudom, hogy kinek mi volt a legnagyobb jelentőségű időszak vagy esemény az életében. Szeretném, hogyha most megpróbálnánk arra gondolni, amit mi tartunk eddigi életünk során a legnagyobb jelentőségű eseménynek. Lehet, hogy ez egy születés. Lehet, hogy egy házasságkötés. Az is lehetséges, hogy nem ennyire pozitív, hanem nehéz esemény. Valakinek az elvesztése. Gondolkodjunk most azon, hogy mi ez a legfontosabb esemény, vagy mi ez a legfontosabb időszak az életünkben. Valószínűleg tartom, hogy legtöbbször ez egy találkozás valakivel, akivel egy hosszú időre, vagy akár egy életre összekötött bennünket a sors. Valószínű, hogy mindenkünk életében valakivel kapcsolatos ez a fontos esemény. Az ember elindul az életében egy irányba. Ez fogja össze ezt a 9 verset ebben a példabeszédek 16-ban, hiszen azzal kezdődik, hogy az emberi értelem tervezget, és azzal végződik, hogy az embernek az értelme termeli ki az útját. Tehát elindul az ember egy irányban. Eltervezi az útját, és úgy, ahogy sikerülhet. Hallgattam egy bizonyságtételt, azt hiszem, hogy 2011. május 14-én vagy 15-én vették fel és tették fel az internetre. Nagyváradon egy magyar nyelvű gyülekezetben tett bizonyságot az élet útjáról egy bizonyos Gere Hena. Az a címe a bizonyságtételnek, hogy újrakezdés. És azzal kezdi a beszédét a gyülekezet előtt, hogy aki még őt nem ismeri igazából, annak elmondja, hogy az élete úgy alakult, ahogyan minden kislány azt úgy előre eltervezi. Szerető családban nőtt fel. sikerültek az iskolái, munkahelye van, viszonylagos biztonságban, anyagi biztonságban élték az életüket a férjével. Szerető, hűséges férjel ajándékozta meg őt Isten. Egészséges család, egészséges kisgyermek, és egészségesen várhatták a következőt. Várhatják. Ebben a állapotban van most ott a gyülekezet előtt, és most itt egy snittet teszek, majd visszatérünk erre. Tehát mindenki eltervezi az élete útját, és ez úgy, ahogy sikerül, van akinek nagyon, van akinek kevésbé. Sőt, van akinek az indulása annyira nehéz, hogy úgy fogalmaz, sokszor szív szorongva szoktam olvasni ilyen kommenteket, amit feltesznek őszintén fiatalok, tizenévesek is az internetre, így fogalmaz gyönyörű, mosolygós arckép, mellette a felírás, nem vagyok boldog, csak megtanultam mosolyogni. És Isten megvizsgálja a lelkeket, ezzel folytatódik ez a keret, amelybe ágyazódik ez a 9 vers. Tehát az emberi értelem tervezget, de az Úr adja meg, hogy mit mondjon a nyelv. Minden útját helyesnek tartja az ember, de az Úr megvizsgálja a lelkeket. És aztán a 9. vers, az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását. Tehát Isten irányítja a járásunkat. Ő vizsgálja meg a lelkünket. És ilyenkor történik az, hogy míg úgy kezdődik az életünk, hogy a terveink formálják az életünket, másik szakasz az élet formálja a terveinket. Megfordul a helyzet. Az élet fölírja a mi tervezgetéseinket. Isten irányítja a járásunkat. Elindulunk tehát úgy, hogy formáljuk az életünket, mi vagyunk az életünknek a kovácsa, szoktuk mondani, és aztán kiderül, hogy fordított a helyzet. A kovács formál bennünket. Isten az, aki formál bennünket, ahogy ismerős egy-egy ilyen kép is a Bibliából, hogy olyanok vagyunk, mint egy agyag darab a fazekasnak a kezében. Olyanok vagyunk az Isten kezében. Úgy fogalmazhatunk, hogy Isten keresztezi a mi életutunkat. Igazából erről van szó, hogy két út van. Az egyik az én utam, a másik az Isten útja, és ez imitamot keresztezi az enyémet. De hogyha teljesen igazat akarok mondani, akkor azt mondom, hogy valójában csak egy út van, mert mi lehet, hogy ki akarjuk kerülni az Isten útját, de előbb-utóbb ő keresztezni fogja, és előbb-utóbb rá kell, hogy menjünk az ő útjára. Nincsen más út, csak az Isten útja. Bonhoeffer így fogalmaz. Ő ugye tudjuk a Német Hitvalló Egyháznak jeles képviselője, akit aztán egy Hitler ellenes összeesküvés vádjával végeznek ki. De egyszer minden ember életében eljön, hogy Isten keresztezi útját úgy, hogy az ember már nem tud egyetlen lépés sem tenni. Meg kell állnia, félve és rettegve Isten hatalma előtt, be kell ismernie saját gyengeségeit és nyomorúságát. Csak ezekben a nagy pillanatokban értjük meg Isten vezetését, annak jelentőségét életünkben. Ekkor ismerjük fel, hogy azok az alkalmak, amikor Isten keresztezte utunkat, az csak egyetlen valóban jelentős, az egyetlen valóban jelentőséggel bíró időszakok életünkben. Csak ezek teszik életünket élhetővé, értelmessé, értékessé. Ilyenkor vesz elő bennünket általában az aggódás, amikor feltesszük, hogy miért történt valami, megrázóan az életünkben. Én most megfordítanám a kérdést. Szoktuk ugye a mi éltekre azt is mondani, hogy hát nem azt kell mondani, hogy miért, hanem mi célból ad valamit az Isten. Ez is igaz. Az is igaz, hogy feltehetjük a miért kérdéseinket. Gondolunk Jobbra. Az egész könyv egy nagy kérdőjel Jobb számára, meg mindannyiunk számára. De hadd mondjam most azt, hogy Isten is felteszi a miérteket. Nem csak mi teszünk fel miért kérdéseket, hanem Isten is, amikor keresztezi az életutunkat, felteszi a miért kérdéseket, hogy miért erre mentél? Miért nem tetted azt, amit tenned kellett volna? Miért azt tetted, amiről megmondtam világosan, hogy ne tedd? Amikor miérteket teszünk fel, akkor gondoljunk arra, hogy Isten is tesz fel miérteket felénk. És ekkor megtehetjük azt, hogy egy lépést közelebb megyünk hozzá. Ilyenkor kezdjük el keresni az Isten országát. Erről szólt az oltár előtti ige, hogy ugye jön az aggódás az életünkben, mi hogyan lesz, mi hogyan fog alakulni anyagiakban és minden más tekintetben. Beszélhetünk arról, hogy az aggódásnak a jó nagy része 80-90%-a alaptalan, mert nem következik be, ez megfigyelés. De arról is beszélhetünk, hogy ez lehetőséget ad arra, hogy de keressétek először az Isten országát. Végre most, hogyha keresztezte utunk egymást, akkor rátérjünk az Isten útjára. Tehát azonnal kezdjük el ilyenkor keresni őt. A közmondás így szól, ami ebből a igeversből alakult, hogy ember tervez, Isten végez. De mint legtöbbször a közmondás lerövidít és megszegényíti a tartalmat, itt is így van, hiszen itt nem arról van szó, nem lehet félreérteni, nem arról van szó, hogy Isten az, aki kivitelezi a mi terveinket, ugye ember tervez, Isten végez, ezt úgy is lehet félreértelmezni, hogy az ember kiterveli, és hát Istennek kell kivitelezni, de még csak arról sincsen szó, hogy minden, amit mi tervezünk, az rossz lenne. Nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy igen, megvan nekünk a szabadságunk, a lehetőségünk, és kell is, hogy az emberi értelmünk tervezgessen, de kell az is, hogy Isten korrigáljon. Kell az is, hogy irányítson. Persze ehhez arra van szükség, hogy mi járjunk az ő útján. Mert úgy nem lehet korrigálni az életünket, hogyha nem járunk az úton. Megkérdezték valakitől, talán egy szélrózsa találkozón, megkérdezte valaki a egyik társát, hogy te hogy állsz Jézussal? És azt mondja, hogy én sehogy nem állok vele. Én vele együtt járok. Értjük, hogyha áll valaki az úton, azt nem lehet kormányozni. Persze, hát tudom, hogy most már olyan fantasztikus, elkényelmesedett világban élünk, hogy mi akkor is tudjuk kormányozni az autót, hogyha áll, mert hát a szervókormány az nagyon nagy segítség ebben. De próbáljuk meg akkor kormányozni, hogyha nem kapcsoljuk be a motort, és nem indul el a szervó. Különösen egy nagyobb autónál. Nem nagyon fog menni. Mi már annyi mindent tudunk az életünkkel is művelni, hogy talán már akkor is irányítgatjuk, amikor nem megyünk Jézussal. Nagyon veszélyes korszakban élünk. Ahhoz, hogy korrigáljon Isten, ahhoz nekünk el kell kezdeni járni az úton. Akkor fog tudni kormányozni. Másrészt tudjuk azt, hogy az ember annyira büszke, hogy mindig mindent helyesnek tart, amit eltervez. Hallatlanul tudunk ragaszkodni a saját elképzelésünkhöz, és ritkán fogalmazzuk meg azt, hogy valamit nem helyesen tettünk. Sőt, nagyon gyakran olyan kemények vagyunk, hogy Isten keresztezi az utunkat, történik valami nagyon nagy megpróbáltatás az életünkben, és azt mondjuk, hogy mi felálltunk, és ismét elindultunk. Ez nagyon sokszor azt jelenti, hogy Istennek ismét kell kereszteznie az utunkat. Mert nagyon erősek voltunk, és még most is felálltunk, és egyedül visszük tovább az életünket. Isten korrigálni szeretne, revideálni. Folytatom a Gere Henának a bizonyságtételét. Azzal a megrázó eseménnyel folytatódik ez, hogy kap egy telefonhívást, azt hiszem, hogy autóbalesetet szenved a férje, és nem tudják újraéleszteni a szívét. Nem tudják újraindítani a szívét. Hát amikor idáig ért, akkor teljesen megborzong az ember, mert egy olyan fiatal hölgyről van szó, hogy én első pillantásra azt hittem, hogy ő egy 10 éves középiskolás. Persze, amikor már mondja, hogy hát egészséges család, meg most várja a második gyermekét, akkor az ember észbe kap, hogy itt másról van szó, de egy nagyon fiatal hölgyről van szó. És aztán azzal folytatja, hogy nem tudták újraéleszteni. A férje meghalt. És ekkor nyilván azt mondja benne is, csomó-csomó kérdés tolult fel, harag és feldolgozatlan emlékek, hogy miért. Mit kellett volna esetleg másképpen csinálni. Míg aztán azzal folytatja a beszédét, hogy el kellett döntenie, hogy most akkor megmarad-e ebben az önsajnálatban és a haragjában, és tovább dédelgeti ezt Istennel szemben, vagy pedig közelebb lép hozzá egy lépést. És hát ő ezt döntötte el. Közelebb lép hozzá, és kéri Istent, hogy mutassa meg az értelmét mindannak, ami most történt. Nem tudja, hogy mi az értelme. Nem tudja most ezt elmondani, nem is érti igazából. Csak azt tudja elfogadni, így fogalmazott, hogy bárhogyan is tervezgetünk, bárhogyan is agyalunk, nem tudunk Istennél jobbat kitalálni. Nem tudunk tőle jobbat kitalálni. Rá bízzuk magunkat, bármi történt is. A mai szlogen, nagyon sokszor ezt a szlogent szokták elénk kitenni, például reklámokban egy hatalmas terepjárót, szép, csillogó, villogó autót reklámoztak, és mellé kitették azt a felírást, hogy ne akarj semmihez sem alkalmazkodni. Ez volt a lényege, mert ugye ez egy robusztus autó, keresztül megy mindenen, téged ne korlátozzon semmit, te ne akar senkihez és semmihez alkalmazkodni. Ezt nagyon sokszor éreztetik velünk a reklámok, meg akarják erősíteni ezt az óemberi tulajdonságunkat, amivel éppen szembe kellene, hogy forduljunk. A mai igény pont ellenkezőleg szól hozzánk. Arról beszél, hogy igazítsd hozzá az életedet Jézushoz, az Istenhez. Engedd meg neki, hogy korrigáljon. Arról szól, hogy lehetőségünk van a bűnünket jóvá tenni. Jóvá lehet tenni a bűnt szeretettel és hűséggel, fogalmaz. Tehát nem csak arról van szó, hogy elfogadjuk azt, hogy Isten korrigálja a mi életünket és hozzá vezet, hanem ezen a rövid életúton tegyük meg azt, hogy a bűneinket letesszük, jóvá tesszük. Vagy a következő lehetőségünk van összebékülni régi haragosokkal. Hiszen így mondja, akinek életútját kedveli az Úr, azt még ellenségeivel is összebékíti. Vagy lehetőségünk van becsületes úton szerezni az anyagi javainkat. A seszeri seszáma azoknak a történeteknek, amiket az ember hall maga körül, hogy hány és hány nem becsületesen úton szerzett vagyonról tudunk csak a szűk környezetünkben. Luther így fogalmaz a mai evangélikus életben. Pál azt mondja, minden rossznak gyökere a kapzsiság. Ennek igazságát olyan erőteljesen tapasztaljuk meg gyalázatos és gonosz korunkban, hogy talán egyetlen krónikában sem találni hasonlót. Mert tekint csupán arra az iszonyú, szörnyű gaztetre, amit a kapzsiság és kártékony uzsora révén művel. Arra néhány finom, értelmes és derék embert is annyira megszállott a kapzsiság ördöge és az uzsora démona, hogy tudatosan és épp ésszel űzik a nyilvános uzsorát, és így szándékosan és színjózanul imádják a mammon bálványát, szemtelenül fittyet hányva az isteni kegyelemre és haragra. Ugyanez ma. De lehetőségünk van becsületesen kevesebbel élni. Mi a legnagyobb jelentőségű esemény az életünkben? Mint mondottam, gyanítom, hogy minden esetben valamilyen találkozás, valakivel való találkozás. Végső soron találkozás az utunkat keresztező Istennel. És ez nem mindig olyan könnyű esemény. A Gerehena így fogalmaz, hogy nem arról van szó, hogy csak akkor szeret az Isten, csak akkor jó nekünk, hogyha jól, gördülékenyen, simán mennek a dolgaink. Az ember beidegződött, hogy csak akkor jó nekünk, hogyha minden gördülékeny, hogyha minden szenvedés nélküli. Ez nem így van. Isten nem csak akkor szeret, amikor szép, sima napjaink vannak. Talán még nagyobb jelentősége az életünkben az, amikor egy olyan találkozás történik az Istennel, amit nehéz megemészteni. Hadd zárjam azzal a gondolattal, amit a múlt heti evangélikus életben olvashattunk egy lelkész testvérünknek a jegyzet füzetéből, aki már tudta, hogy búcsúznia kell ebből az életből. Az Istennel való találkozás a folytán a következő gondolatokat, sorokat jegyezte le. Tudom, hogy feltámadok. Hiszem, hogy Jézus vére eltörli bűneimet. Örök életem van. Köszönöm a szép 87 évet. Csókolok mindenki szeretettel, Isten az én Uram. Tiétek is ő Krisztusban. Ne féljetek. A halál csak álom. Legyetek hűségesek, oda át találkozunk. Isten, ezt mondja, nem ti választottatok engem. Én, ezt mondom, Jézus hívott el, így lettem lelkész. Jó volt neki szolgálni. Nem hiába éltem, a családom tagjai nagy ajándék voltak nekem, igen nagy ajándék. Áldasség érte az Úr. Kegyelem a reménységem. Boldogan nép, amelynek Istene az Úr. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked a terveinket, köszönjük neked, hogy sok mindent kedvesnek találtál az életünkben, és engedted, hogy megvalósuljon. Köszönjük neked a találkozásokat emberekkel, hűséges házastársal, vagy a gyermekünkkel, amikor először pillantottuk meg, vagy az unokánkkal. Urunk, köszönjük neked ezeket a jelentőségteljes pillanatokat, és köszönjük, hogy ezek mind-mind arra emlékeztetnek és készítenek fel, hogy veled is így találkozunk. Köszönjük neked, hogy megajándékoztál a te kegyelmeddel, és igazgattad a mi útjainkat, korrigáltad a mi terveinket, és továbbra is tudjuk és bízunk benne, hogy korrigálni fogod. Urunk, segíts meglátni, hogy minden esetben a te szereteted kísér bennünket. Bizonyosak lehetünk afelől, hogy mellettünk maradsz. Egyet kérünk, hogy mi is maradjunk melletted, hogy járjunk a te utadon. Amen.